Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 327. dicséret első versét énekeljük karácsonyi istentiszteletünk kezdetén. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Áldott karácsonyt kívánok mindnyájunknak. A mai istentisztelet alatt a gyermekfoglalkozást összevontan feleségem végzi, és megkérem fiamat, kéri Mátét, hogy kísérje el a gyermekeket oda. A holnapi napon ünnep lévén szintén itt vagyunk a templomban, 10 órakor megterítjük az úrasztalát, de a hét többi napján a szokott rendben folynak az alkalmak, kedden a kékkeresztes óra, szerdán 3 órakor a biblia óra, szombaton 4 órakor az ifjúsági biblia óra, ezek az alkalmak rendben meg lesznek tartva. Különleges alkalmainkra is felhívom a testvérek figyelmét. Csütörtökön szeretnénk egy kicsit kirándulni, hogy közösségben legyünk, egymással tudjunk beszélgetni is közben. Hát csütörtökön ide a budai hegyekbe kirándulunk, 10 órakor találkozunk itt a parókián, aki szívesen velünk tart, azt szeretettel várjuk. Körülbelül 3-4 óra tájban érkezünk vissza, tehát némi élelmiszert kell hozni. Az óév búcsúztatás is közösen történik. Szombaton este 6 órakor lesz az óévi istentiszteletünk a gyülekezeti teremben, és utána szeretnénk együtt lenni vidámságban és ige mellett is, és hát erre várjuk a jelentkezéseket, terített asztal is lesz akkor, egy vacsora formájában. Várjuk szeretettel mindazokat, akik jönni akarnak, kérjük jelezzék, hogy a vacsora részleteit meg tudjuk beszélni. Az újévi istentiszteletünk természetesen vasárnap 10 órakor meg lesz tartva, kivételesen a gyülekezeti teremben leszünk együtt. Új évkor így szoktuk tartani az istentiszteletet, tehát jövő vasárnap 10 órakor kivételesen a gyülekezeti teremben leszünk. Elkészült a gyülekezeti újságunk karácsonyi száma. A kiáratnál vegyék át a testvérek, olvassák, vigyék olyanoknak, akik nem tudtak ma eljönni. Most folytassuk az istentiszteletet a 328. dicséret éneklésével. A 328. dicséret így kezdődik, jöjjetek Krisztust dicsérni. Énekeljük mind a 6 versével. Karácsony történetét Máté evangéliuma 2. fejezetéből. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen se vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, szorgalmasan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldve őket Betlehembe, ezt mondta nekik, elmenvén szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg odaérvén megállt, afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárva, ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Ekkor Heródes látva, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodott, és kiküldvén megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, 2 esztendőstől és az alatt, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás, és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsenek. A kegyelmes Isten áldja ígére való figyelésünket ezen az ünnepen is, hogy ne csak fülünkig érjen a szó, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért imádkozzunk most fönnállva. Köszönjük neked, édesatyánk, a karácsony ünnepét. Köszönjük a tegnapi estét, amikor végre együtt lehettünk, remélhetőleg nyugodt körülmények között a családunkkal, szeretteinkkel. De ha egyedül is voltunk, akkor is köszönjük a nyugalmat és a békességet. Köszönjük a terített asztalt. Köszönjük azt a karácsonyi légkört, ami uralkodhat ilyenkor. Bocsásd meg, hogyha bennünk másfajta indulatok és gondolatok is helyt kaptak. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, figyelhetünk rád, mert a karácsony lényegét szeretnénk megtudni, a karácsony lényegében megerősödni, hogy miért is ünnepeljük ezt az ünnepet. Mit jelent az, hogy te eljöttél közénk Jézus Krisztusban? Áld meg ígére figyelésünket. Áld meg, amikor a te kegyelmed erősít minket az úrvacsora jegyeivel. Kérünk, légy velünk, szent lelked által. Munkálkodj bennünk, tegyél alkalmassá a hétköznapi terhek elhordozására, a keresztény példamutatásra, a belőled való életre. Szent lelked, cselekedj ezt a csodát ma is bennünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 329. dicséret első és második versét énekelve, itt állok jászolott felett, ó Jézusom szerelme. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, János első levele 3. fejezetének 8. versében található megírva a következőképpen. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, karácsony és az ördög. A Bibliában, itt van egymás mellett, nem ünneprontásból mondom a dolgot, karácsonykor az angyalok szoktak ott csilingelni a házakban, de mindez talán hozzátartozik a karácsony díszletéhez és hangulatához, de a karácsony lényegéhez nem. Persze az angyalok a Bibliában is szerepelnek. No, persze a Biblia inkább emberi alakban írja le őket, szárnyat nem mond, hogy van nekik. Férfiakat ír, férfi neveket használ, tehát az angyalok mások, mint ahogy mi elképzeljük. De az angyalok csak mellékszereplők a karácsonyi történetben, tudnélik, ők mondják el az üzenetet, ők a hírnökök. De az üzenet arról szól, hogy hogyan jött el Isten legyőzni az ördögöt. Tehát az ördög sokkal fontosabb szereplő a karácsonyi történetben, mert a karácsony róla is szól. Az angyalok, ahogy mondom, egyszerű hírnökök. És amikor nem csak karácsonyi hangulatba akarunk kerülni, azt a világ is megteszi. Gondolom az előző este volt nekünk is lehetőségünk karácsonyi hangulatba kerülni, ha nem kerültünk abba, az se nagy baj. Most inkább a karácsony lényegéről szeretnék szólni. Mi is a köze az ördögnek a karácsonyhoz? Hogyan kerül oda? Miről van itt szó? Mi a karácsony értelme? A karácsony egy olyan történet, amelyik nagyon szirupossá, romantikussá lett az évezredek folyamán, de ahogy a Bibliában áll előttünk, egy nagyon szomorú és sötét történet tulajdonképpen a hátterét tekintve. Gondoljuk meg, arra kerül a sor, hogy az Isten az ígéretét beváltja, elküldi közénk a Messiást, tulajdonképpen önmaga eljön közénk, hogy fölállítsa a királyságát. És ehhez 1000 kilométer távolságból hív oda Jeruzsálembe, az ő népéhez néhány csillagjóslással foglalkozó embert. A csillagjóslás szigorúan tiltott volt a zsidók számára, az Ószövetség elítéli, mint olyan tevékenységet, amelyik babonás, amelyik varázslás, szigorúan megtiltja a zsidóknak, és most mégis az Isten ehhez kell, hogy folyamodjon, hogy ilyen embereket hív el 1000 kilométer távolságból, napkeletről, hogy ők jöjjenek el, és ők ünnepeljék a karácsonyt. Azért, nyilvánvalóan azért, mert az ő népe nem volt készen, és nem ünnepelte, és nem örült ennek a dolognak. Megérkeznek ezek a csillagjósok Jeruzsálembe, megkérdezik, hogy hol van a zsidók most született királya, szeretnénk hódolni előtte. És azt olvassuk, hogy nem csak a király, hanem az egész Jeruzsálem is felbojdul erre. De nem azért bojdulnak föl, hogyha megszületett a Messiás, akkor mi is menjünk, hanem azért, hogy milyen dolog már ez megint, kit kiáltanak ki Messiásnak, ugyan már, hagyjuk ezeket a meséket, másképp jön el a Messiás, mi tudjuk. Szépen elmondják, hogy Betlehembe kell keresni, menjetek oda, az írástudók tudják, de senki nem kerekedik fel, és nem keresi a Messiást. Isten elküldte, jól van. Hadd lássák ezek a megvetett napkeleti emberek, menjenek oda, minket nem érdekel. Óriási közöny volt. Az Isten népe így fogadta a Messiás születését. És olvastuk a Bibliából, szándékosan tovább olvastam, hogy a karácsonynak a rémségét, borzalmát is halljuk, hogy Heródes, mikor látta, hogy a bölcsek nem térnek vissza, nem árulják el neki, hogy hogy hívják a Messiást, mikor látta, hogy nem tudja megölni csak őt, akkor arra ad parancsot, hogy Betlehemben minden 2 év alatti gyermeket írtsanak ki. Csak hogy biztosan elpusztuljon a messiás, hogy ő maradhasson a király. Szörnyűség és borzalom. Ha Isten nem szól Józsefnek álomban, nem küldi angyalát, és nem mondja meg, hogy menjetek és meneküljetek Egyiptomba, a szomszéd országba, akkor a messiás is áldozatul esik ennek a bosszú hadjáratnak, amivel Isten ellen fordul az Isten népének a fejedelme. Mennyi vér és borzalom. Tudjuk a másik karácsonyi történetben is, sötét a háttér. A Lukács evangéliuma leírja, hogy amikor elmennek Betlehembe gyalog, 100 kilométer körül van a távolság Názáretből Betlehembe, egy várandos asszony gyalog elmegy. Fárasztó úton, és megérkeznek, akkor tele van minden vendégfogadó, de ez nem magyarázat arra, hogy őnekik nincs helyük ott. Kikkel van tele ez a vendégfogadó hely? Júda fiaival, Dávid nemzetségével, hiszen a népszámlálásra ők mentek oda, akik onnan származnak, Betlehemből, Dávid. Oda való volt Dávid király. Azok, akik közül kell a messiásnak megszületni, Júda törzséből, Dávid családjából, azok azt mondták, hogy nincs itt hely számotokra. És akkor elvonulnak egy barlang istálóba, és ott az állatok mellé, az állatetetőbe kell megszületnie Jézus Krisztusnak, és így tovább. Karácsony egy nagyon sötét történet, igen, az ördög munkáival lépten nyomon találkozunk benne. A mi ünneplésünk sokszor arról szól, hogy hogyan tudjuk kizárni a rosszat az életünkből. De hadd mondjam, hogy az Isten nem így készíti az ünnepet, és nem így szeretne ünnepelni, mert azt mondja, hogy ennek a fajta ünneplésnek nincsen értelme. Hiába akarjuk kizárni a rosszat, a gonoszságot az életünkből. Még akár csak karácsony estéjére is. Ez mindenképpen betüremkedik, oda tolakodik, mert ez az élet. Sokszor éppen a szívünkben tolakodik oda. Egy-egy türelmetlen szóban, hangos szóváltásban, békétlenségben. Azt mondja az Úr, hogy nem úgy kell ünnepelni, ahogy ti szoktatok, hogy kizárjátok a rosszat az életetekből, megpróbáljátok, nem fog sikerülni. Pontosan arról szól az ünnep, hogy én azért jöttem, hogy szembenézzetek a gonosszal, szembenézzünk együtt, tulajdonképpen én nézek farkas szemet vele, és Jézus Krisztusban én állok helyt és váltalak meg titeket. És legyőzöm a gonoszt. És így valóban szabadok lehettek. Erről szól a karácsony. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Te Tehát az ördög, hát ez egy olyan szó, amit nem szeretünk hallani, mondani, furcsa, középkori szó. Mi már arra használjuk, hogy a csintalanságot takarjuk vele. Mikor a gyermek csintalan, akkor azt mondjuk, hogy belebújt a kis ördög, ugye? De az ördög esetében nem erről van szó. Ha a bűn csintalanság lenne, csupa öröm lenne ezen a bolygón élni. Csodálatos békesség lenne. De tudjuk, hogy szó nincs arról, hogy a bűn csintalanság lenne. Vagy arra használjuk, hogy ha felnőttekről van szó, akkor belénk is belénk szokott bújni a kis ördög. Mikor? Amikor valamiben kételkedünk, valamiben rosszat látunk meg, a kételkedés az jó, az kell. Bizony ne bízzunk, még a saját magunk jóságába sem, sőt legfőképpen abban nem. A kis ördög az nem az, akiről itt szó van, mert ez egy jó dolog, hogyha kételkedünk. Annyi rosszat tettek már úgy, hogy jónak álcázták, hogy szép szavakat mondtak, talán keresztjén szavakat. A történelemben is volt ilyen bőven, meg a mi tapasztalatunkban is. Igenis kételkedjünk, nem az Isten létében, nem alapvetően, de önmagunkban, és az úgynevezett emberi jóságban. Kis ördög helyett a Biblia inkább azt szereti használni, azt a szót, hogy sátán, ez egy héber szó, és ez ellenséget jelent. És ez arra jó, hogy megértsük, hogy ebben a világban nincsen tulajdonképpen ellenségünk, nem az az ellenség, akit mi annak gondolunk, annak látunk. A többi ember is hozzánk hasonló szegény, rászedett, becsapott, kifosztott ember, aki azért olyan, amilyen, mint ahogy mi olyanok vagyunk, amilyenek. Nem ellenség, sorstárs. Az ellenség nagybetűvel az egy láthatatlan valaki, éppen ezért nagyon-nagyon nagy hatalma van. Mert nem emberi, nem földi, nem kiábrázolható, de mégis mennyire minden jó szándékunkat elfordítja. Leleplezi. Megmutatja, hogy mögötte mi lapul. Megmutatja, hogy mi jónak gondoljuk magunkat, és mennyi önzés lapul a szívünk mélyén. Hogy nem is azért tesszük a dolgokat, amiket mi hangoztatunk és gondolunk. Az ellenség, én úgy szeretem mondani, hogy az Isten eszköze abban, hogy minket teszteljen. És ezt nagyon jól csinálja, profi módon. Az ellenség ma is a munkáiban van jelen. Mit mond az ige? Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög láthatatlan, de a munkái azok itt vannak sajnos köztünk. Itt vannak a hitekben. Tudnélik, ma az egész országunk keresztjén úgy gondolhatnánk, névleg, és szörnyű, hogy mi mindenben hisznek az emberek. Szinte ki se lehet már írtani azt, hogy higgyenek a reinkarnációban. És csodálkozva mondják, hogy ne, az nem, nem igaz. A Bibliában sehol nincs róla szó. Mert hogy lenne igaz? A Biblia világosan bizonyságot tesz arról, hogy egyszer élünk itt ezen a földön. Nagyon komolyan kell venni az életünket. Most rontjuk el, vagy most haladunk a jó irányba. Nincs több lehetőség. És mennyien hisznek fűben, fában, különböző gyógymódokban, varázseszközökben, mennyien hisznek az emberi jóságban, fejlődésben, technikában, és milyen kevesen veszik kezükbe a Bibliát, és még kevesebben veszik a fáradtságot, hogy igazán megértsék, hogy miről is van benne szó. Az ördög munkája itt van köztünk. Szoktuk-e mi a Bibliát olvasni? Rádöbbenünk-e arra, hogy az Isten valósága az mit jelent? És ez a hétköznapokban hogy fogható az életünkbe? Az ördög munkái. A házasságban. Mennyire kézzel fogható az ördög munkája a mi korunkban? Soha nem volt még olyan kor, amiben senkit nem kényszerítenek egymáshoz. Nem szólnak már bele a szülők. Akit megszeretsz, azzal élheted le az életedet. És soha nincs olyan kor a világ történelemben, ahol ennyi felbomlott, tönkrement, elhidegült házasság lenne. Az ördög megmutatja, hogy mi lakik bennünk. Hogy milyen türelmetlenek vagyunk egymáshoz. Hogy mennyire csak a magunk boldogságát akarjuk és keressük és hajszoljuk. Mennyire tudunk méltatlankodni azon, ha velünk valami történik, és nekünk valami fáj, és milyen kevéssé tudunk odafigyelni arra, hogy a másikkal mi van, és ő neki mire van szüksége. Az ördög munkája itt van, közöttünk bőven. Vagy a jótékonykodás. Magyarország egy olyan ország, ami a világon szinte páratlan abban, hogy micsoda szociális háló van. Nyugati országokban nincs olyan szociális háló. És mi lett ebből? Ha jól megnézzük, ha látjuk a sok hajléktalant és a sok küszködő embert, aki a lecsúszásból föl akarna kapaszkodni, egészen rossz a helyzet. És közben, ugye rengeteg ember akar segíteni, és elrontjuk ezeket az embereket, és úgy adjuk nekik a segítséget, hogy arra neveljük, hogy ne dolgozzanak, hogy csak úgy várják, hogy az életük jobbra forduljon. Az ördög munkája itt van, vastagon a környezetünkben. És ha gondoljunk a keresztény bűnökre, ahogy említettem is, hogy annyi ember csalódott keresztényekben, hiszen sokszor a legáhítatosabb emberről derül ki a legrosszabb dolog. Ahogy ugye az Egyesült Államokban a pedofil papokról volt a tele, a botrány krónika, láttam a filmet, amely megdöbbentő, de így van. Az ördög munkái itt vannak köztünk. És abban is, hogy mennyire nem tudnak egyetérteni a keresztyének, akiknek a legjobban kellene a szeretetet sugározni, egymással sem értenek egyet, és ha valamiben nem értenek egyet, akkor teljesen hátat tudnak egymásnak fordítani. Hogy van ez? Igen, az ördög munkái itt vannak köztünk. És azért jelent meg az ember, Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Megjelent. Ez egy csodálatos szó itt ebben az igében. Én azt érzem benne, hogy neki elég csak megjelenni, csak nyilvánvalóvá lenni az Istennek, és már is menekül előle a sötétség. Ez így van. Az Isten ott van e világ mögött. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ebben a világban ott van, csak nem látjuk. Csupán arra van szükség, hogy felragyogjon nekünk. Hogy rájöjjünk, hogy itt van. Hogy rájöjjünk, hogy mit tett Jézus Krisztusba. Hogy rájöjjünk, hogy eljött közénk. Hogy megmutatta magát. Hogy nem kell itt, meg ott, meg amott keresni csodákban, meg ki tudja miben, más vallásokban. Jézus Krisztusban eljött. Megmutatta, hogy mit tesz, hogy kicsoda ő. Megjelent az Isten. Így mondja ezt a Biblia, hogy a világosság a sötétségben fénylik, és a sötétség nem fogadta be. Eljött és megjelent az Isten fia, eljött a mennyei világosság, a sötétség nem fogadta be, de akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Csecsemőként megjelent. Eljött közénk karácsonykor. És azóta is ott akar lenni és megmutatkozni olyan emberekben, akik tudják, hogy igen, a bűn nagyon erős. Én sem tudok neki ellenállni. De felragyogott és megjelent nekem az a Jézus Krisztus, aki meghalt értem és megváltott a bűnből. Erről szól a karácsony. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. A karácsony a nagy péntekért és húsvétért történt. Mert a kereszten jelent meg igazán az Isten fia. Ott lehet legjobban látni, hogy kicsoda az Isten. Hogy mennyire csodálatos a benne levő szeretet. Hogy mennyire el tudja tűrni a bűnt, és legyőzni azzal, hogy a rosszra jóval felel. És hogy csak ez az egyetlen lehetséges út ezen a világon. Megmaradni az igazság mellett, és harcolni az igazságért, és amikor megölnek érte, akkor azt is vállalni. Ilyen az Isten. Megjelent, odaadta az életét értünk, megváltott Krisztusban. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Legyőzi és lerontja az ördög munkáit. Ez mit jelent? Azt jelenti, ahogy mondtam az elején, hogy ő nem azt akarja, hogy mi csak úgy kizárjuk az életünkből a rosszat, talán egy órára, egy percre próbáljuk meg, talán egy másodpercre, mert annyira se sikerül. Ez így nem működik. Ő legyőzi és lerombolja az ördög munkáit. Ez úgy történik, hogy szembesít vele. Akármilyen nehéz és kellemetlen is, rámutat, hogy mi van benned, és újra meg újra rámutat. Kedves keresztény testvérem, kedves templomos vallásos ember, kedves, keresztjénnek nevelkedett ember, mi van a te szívedben, mi lapul ott benne, mi minden szenny, önzés, elégedetlenség, irítség, mi minden lapul ott benne, szembesít. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Szembesít, és elvisz oda, hogy bocsánatot kérjek. Azokban a dolgokban, amelyekben nyilvánvaló, hogy bizony én voltam a hunyó. Bizony én voltam a hirtelen haragú. Én voltam az igazságtalan, én voltam az irigy. Oda menjek, és bocsánatot kérjek. Az ördög munkáinak a lerontása, az nem valami harc az armageddoni csatában, hanem ilyen egyszerű. Oda megyek és bocsánatot kérek. Szembesülök, hogy ki használt föl már megint engem, és lelepleződik benne, és ahol a sötétség világossággá lesz, ott eltűnik a sötétség. Le van győzve. Ha pedig olyan dolog van, amiben nem csak én vagyok a ludas, nem egyértelmű a dolog, azt pedig szépen elkezdjük és megbeszéljük. Nem szőnyeg alá söpörjük, és akkor mind a ketten dullunk-fullunk magunkba, mind a ketten várjuk, hogy a másik kezdi majd, mert ő neki kell. Megbeszéljük. Elmondjuk, hogy nekünk mi fájt, mi volt a rossz. Ő is elmondja, hogy ő ezt hogy gondolta, neki mi fájt ebben. És a végén meg tudjuk egymást ölelni, a végén talán még együtt is tudunk imádkozni, mert az ördög munkája lerombolódott. Nem karácsonyi hangulat kell nekünk, hanem megtapasztalt megváltás. A karácsony lényege. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Bárcsak mindannyiunkban megtehetné ezt napról napra. Amen. Most készüljünk az úrvacsorához, a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol írja meg ezt legbővebben a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, megtörte, hálát adva, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Most is el kell mondjam, méltatlan, ez a szó nem arra vonatkozik, hogy milyen az életem. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ő megváltani jött minket, azért adta az életét. És ha én megváltásra szorulok, akkor vagyok méltó erre a megváltásra. Itt csupán a magaviseletemről van szó, a gondolkodásomról pillanatilag, hogy tudom, hogy itt nem annyiról van csak szó, hogy egy falat kenyeret eszek, és egy kortbort iszok, hanem arról van szó, amit Jézus Krisztus tett értem. És én ezt akarom, ebben akarok megerősödni, az Istenben való hittel táplálni magamat, mert ez a méltó, hogyha nem csupán kenyeret és bort látunk, hanem hitáltal a mindenható élő Istent látjuk Krisztusban. Most ezért maradjunk csendben, és ki-ki vallja meg bűneit, adjon hálát az Isten megváltó szeretetéért, és kérje az Isten segítségét, hogy hozzá méltó módon tudjon majd élni ebben a világban. A csendes imádságot majd közösen fogjuk befejezni az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most jertek fennállva tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás szövegével. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézek most kérdéseket is hozzátok, melyre lelkiismeretetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, bűneinkben vesztünk volna el. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Végül azt kérdezem tőletek, mindezt hiszitek, valljátok, és erre építve ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából Isten dicsőségére éltek már ebben a jelen való világban. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet megáld a mindenható Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak áldozatáért. Amen. Fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat azzal, hogy a körülöttünk levőkkel kezet fogunk. Most pedig foglaljuk el helyünket, és a szokott rend szerint vegyük az úrvacsorát. Először ez az oldal, mindig a fal felé indulunk el a padokból, és úgy vesszük először a kenyeret, majd a bort, és utána innen középről megyünk vissza a padokba. Az úrvacsora osztás alatt énekeljük szép régi karácsonyi énekeinket, a 315. dicséretet először minden versével. Kedves testvéreim, így rendelte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele az apostolok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az ige szavával. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Isten adjon nekünk segítséget az új életre, a vele való járásra, ezért könyörögjünk most fennállva imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra lehajoltál hozzánk. Köszönjük, hogy emlékeztettél minket arra, hogy te vállaltad értünk a szenvedés, nyomorúságot, elhagyatottságot, meg nem értést, a halált is. Köszönjük, hogy ilyen drágák voltunk számodra. Köszönjük, hogy ebben a hitben erősödhettünk meg most is. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk. Segíts, hogy a hétköznapokban ne hozzunk szégyent a fejedre. Segíts, hogy hozzád méltó módon tudjuk a hétköznapokat igazgatni. Adj nekünk olyan gondolkodást, olyan szavakat a szánkba, olyan tetteket az életünkbe, hogy mindez téged dicsőítsen. Könyörülj rajtunk, bocsásd meg vétkeinket, mindig állíts helyre, hogyha valamit rosszul tettünk. Segíts, hogy ne mulasszuk el a fontos dolgokat. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelkeddel, légy mindnyájunkkal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk bele imádságunkba egész nemzetünket is, amikor a szózatot énekeljük. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Befejezésül helyünket elfoglalva, a megkezdett 329. dicséretünk 3., 4. és 5. versét énekeljük. Halálban, éjben vártam én, fölkelt a naprám véled.